Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
5 évvel ezelőtt kezdődött Magyarországon az úgynevezett Z-szak elindítása, amely ötvözi a természettudományi tantárgyakat és az általános iskolák felső tagozatosainak számára készült. Itt van velünk Weisburg Tamás, mineralógus, alapító szakfelelős. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Gondolom az alapító szakfelelős azt jelenti, hogy ön alapította az Z-szakokat.
Hát formál, a magyar nyelvtan szabályai szerint igen, de hát természetesen itt ezek sosem van men sok, sosem egy ember dolgozik. Én voltam valamilyen módon a koordinátora annak a munkának, ami az országban 7 egyetem, végülis 8 képzőhelyét érintően kialakította ezt a teljesen új gondolkodású tanárképző szakot, aminél tulajdonképpen megpróbáljuk megvalósítani mindazokat a reményeinket, amelyek az elmúlt 1-2 évtizedben előkerültek, hogy talán jobbá tudjuk tenni a tanárképzésünket, és jobbá, ezáltal erősebbé tudjuk tenni a közoktatásunkat.
Miért pont Z-szak?
Hát ez egy érdekes dolog, tehát úgy gondolja el, hogy én egy ilyen szögletes TTK-s vagyok, ha bármit is jelentsen ez, és ez egy annyira új gondolat, annyira új ötlet, hogy meggyőztek a kollégák arról, hogy ebből egy brandet kell csinálni, amit tőlem lelkileg nagyon távol állt eredetileg. Tehát egy valami olyasmi hívószót kell adni, ami egy olyan környezetben, ami önmagában nem nagyon vonzó, hiszen a természettudományok nem nagyon népszerűek, az oktatással is rengeteg gond van, és mégis jól hangzik. És akkor kialakítottunk egy brandnevet, azt mondjuk, hogy Z-szak a Z-generációnak, Z mint zöld, és akkor ezzel is egy picit már jelezzük az irányultságát a természettudományok komplexitásán belül. És én azt gondolom, hogy ez jól is sikerült. Tehát nem azt mondom, hogy gyere Budapestre a természettudomány környezettan kötött szakpáros osztatlan tanárszakra, ez különben a hivatalos neve, ez a hosszú szép név ennek a szaknak, hanem azt mondom, hogy gyere az Z-szakra, és ne is feltétlenül csak Budapestre, hanem ahol laksz, ott abba a környékre, arra a környékre, akár Pécsre, akár Szegedre, akár Debrecenbe, akár Nyíregyházára, vagy Egerbe, persze Budapestre is, és Veszprém és Szombathely sem maradjon ki a sorból.
Minek a felelőse ön?
Hát itt tulajdonképpen két dologról van szó. Egyrészt van egy országos konzorciumunk, ahol együtt próbáljuk fejleszteni ezt a szakot. Ennek ugye két oka van. Egyrészt, mert együtt dolgozni jó. Másrészt, mert külön-külön senki nem tudná ezt jól megcsinálni. Még az ELTE sem, amelyik a legnagyobb. Tehát ugye az ELTE adja azért a természettudományos tanárképzésnek, tehát a kibocsájtott tanárképzésnek a több 50%-át. De egyedül mi se tudnánk ezt jól megcsinálni. Mindenki hozzá tudja adni a saját szakértelmét, saját eltérő tapasztalatát. Ugye Európában mi vagyunk az elsők, akik ilyet csinálunk, tehát nincs nagyon hova mintáért nyúlni, a saját tapasztalatainkat, gondolatainkat tudjuk egyesíteni. Tehát egyrészt ez a feladatom, másrészt pedig egészen konkrétan az ELTE-n, tehát az Ötös Loránd Tudományi Egyetem természettudományi karán, illetőleg a szombathelyi Szavári Egyetemi kampuszon is a tanárképzés ugyanilyen rendszer szerint halad, itt pedig én vagyok ténylegesen a szaknak a szakfelelőse, tehát ez egy ilyen a szaktantervének az összeállítása, a szaktárgyainak a kialakítása, oktató kiválasztása, ennek az egységnek megbeszélése, ezek az én feladataim.
Nálunk, mármint Magyarországon az Z-szak ügy úgy csapódott le, hogy erre azért van szükség, mert nincs elég fizika, biológia, kémia szakos tanár, ezért mondjuk egy fizika tanár kis továbbképzéssel képes lett megoldani ezt a tanárhiányt. Mi a véleménye erről?
Ez egy nagyon, ugye van egy olyan kifejezés, ami tehát ugye lehet két dolog között oksági kapcsolat, meg lehet két dolog között egybeesés is. Most itt ebben az esetben, és ezt mindjárt ki is fogom fejteni, egy nagyon szerencsés egybeesésről van szó. Már úgy értem, ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon szerencsés dolog, hogy nincs fizikatanár, de az, hogy mi elkezdtük ezt a mozgást, és egyben volt egy tanárhiány is, ez azért szerencsés, mert most minden vektor egy irányba mutat, minden szándék egy irányba mutat, mindenki örül annak, hogyha valami megmozdul. Valójában az igazi cél ezzel a szakkal az az, hogy megváltozzék a mostani helyzet, nevezetesen az, hogy 8. osztály végére a két legelutasítottabb tantárgy a magyar közoktatásban, az a kémia és a fizika. És erre lehetne azt mondani, hogy azért, mert a magyar tanár tanítja a kémiát és a fizikát, de ez nem így van. Ez 20 évvel ezelőtt is így volt, amikor pedig bőven el voltunk látva tanárokkal, sőt, most néhány esetben vicces helyzetek is előállnak, mert van olyan hely, ahol azóta szereti valaki a fizikát, amióta a magyar tanár tanítja, nem viccelek. Tehát visszatérve, az a célunk, hogy valahogy nagyon másképp, szerethető módon és a lényeget megmutatva kapják meg 8. osztályig a magyar diákok a természettel kapcsolatos ismereteket, és az, hogy ez egyúttal azt is jelenti, hogyha jól ki tudunk képezni egy kollégát, egy tanárt, és az elmegy mondjuk egy kis faluba, akkor ő egyedül képes lefedni az 5-es, 6-os integrált tárgyat, és a 7-es, 8-os akár integrált, akár disziplináris kémia, fizika, biológiát. Az azt jelenti, hogy abban a faluban lesz egy ember, aki állandóan ott van, aki a diákokkal tudja tartani a kapcsolatot, aki egyben meg tudja mutatni nekik a természet szépségét, fel tudja kelteni a kíváncsiságukat, és ha ez megtörténik 8. végére, akkor jól elvégeztük a munkát.
Egyébként az eddigi gyakorlat, hogy minden szak specializálódott az utóbbi mondjuk 50 évben, és ha valaki biológiát tanul, biológus szeretne lenni, nagyon gyorsan választania kell, mi szeretne igazából lenni, ha nagy lesz. Botanikus, zoológus, molekuláris biológus, neurobiológus. Az éjszak létrejöttével ez a gyakorlat, vagy ez a szempont megváltozhat?
Hát most ugye itt az alapvetően az elsődleges cél az, hogy tanárokat képezzünk. Tehát nekik egy elég világos...
Hát az egyetemeken.
Az egyetemeken. Én azt gondolom, hogy ha az éjszak szelleme be tud hatolni a közoktatásba, és nyilván ez nem egy robbanásszerű forradalom lesz, ez egy folyamat, ez 15-20 évet jelent legalább, úgy ezek lassú folyamatok, akkor én azt gondolom, hogy ez a fajta korai választási kényszer meg fog szűnni. Illetve, hogyha amikor már valaki választ, akkor azért lesz más helyzetben, mert már olyan helyzetben választ, amikor lesz egy szélesebb alapja. Tehát nem kell nagyon-nagyon korán eldönteni azt, hogy mit csinál, és utána ki se tekint arról a szűk vágányról, ami megy, és ez most olyan rosszul hangzik, hogy szűk vágány, én ezt nem szidom ezt a vágányt, de tény az, hogy rengeteg olyan feladat, probléma van a konkrét mérnöki, vagy bármilyen egyéb kapcsolódó tudományokban, ahol szükség van egy komplexitásra. Szükség van több dolognak az együttlátására, és ez ma nagyon nehezebb megy. De még egy lépéssel szívesen visszalépek, nem akarok túl nagy szavakat használni, de én azt gondolom, hogyha a társadalomnak a jelenleginél láthatóbb szélességű rétege jobban meg tudná ítélni azt, hogy mi játszódik le a környezetben, mi játszódik, akár a klímaváltozásra gondolok, bármi egyébre. Egy kicsit mélyebben átlátná ezeket nyitott lenne egyfajta ilyen komplexebb gondolkodásra, akkor biztos, hogy közép-hosszú távon talán jobb döntések tudnának születni. Kicsivel jobb döntések, csak itt sosem arról van szó, hogy valaki rosszat akar, arról van szó, hogy nem látunk túl a saját kerítésünkön.
Ha valaki nem specializálódik elég korán, akkor nem marad le? Tehát egy biológus, kémikus, fizikus hallgató nem találja ki azt, hogy mivel szeretne majd foglalkozni hátralévő életében, tehát itt már előbb felsoroltam, milyen specializálódási lehetőségek vannak például a biológiában, de ugyanez vonatkozik az összes természettudományra. Tehát akkor ez hogy lehet megoldani, hogy ne maradjon le?
Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy miről beszélünk, és a felső tagozatról beszélünk alapvetően.
Igen, az általános iskolai felső tagozat.
14 éves korig, és akkor erre vonatkozóan én azt merem mondani az eddigi tapasztalataim alapján, hogy nem marad le. Tehát én azt gondolom, mondok egy példát. Van négy lányom, közülük ketten itt Budapesten tanultak, most már ők nagyok, tehát már csak unokám is. Ők ketten Budapesten tanultak, de nem magyar tanmenet szerint. Konkrétan a francia iskolába jártak, akkor az még egy megfizethetőbb dolog volt, mint a mostani, legalábbis egy egyetemi oktató számára. És én döbbenten figyeltem azt, hogy a mi felső tagozatunknak megfelelő időszakban ők semmit nem tanultak a Duna-Tisza közén a tőzikéről, egy csomó mindent nem tanultak, amit a magyar iskolában tanítottak. Ők tanultak gondolkodni, kivonatolni dolgokat, összefüggéseket keresni, és utána a 9. osztálytól számolva viszont mindent megtanultak egyben, amit akartak. Tehát az általános az átlátásukat, az általános gondolkodásukat és összefüggéskeresésüket fejlesztették 14 éves korig. Nyilván voltak, ott is voltak valami konkrétumok, vagy valami tényanyag, de messze nem olyan mennyiségű, viszont sokkal felkészültebben tudtak belevágni abba, hogy hatékonyabban, gyorsan meg tudják tanulni a konkrétumokat is.
Erre stimmel egy definíció, amit az Észak definíciójaként olvastam az interneten, ami a következőképpen szól: a szak fontos célja, hogy az ökológiai fenntarthatóságot és a természet működését, folyamatait megismertesse, mindennapjaink részévé tegye, és ezáltal érzelmileg a jövő iránt elkötelezett, de véleményalkotásban és természettudományos adatok megszerzésének képességére és a folyamatok megértésére támaszkodó, felelősségteljes új generációkat neveljen ki. De hát a többi természettudományi szak is valami hasonlót tűz ki célként, nem?
Igen, de először elnézést kérek, ezért a borzasztó mondatért én írtam. Ezzel kezdeném.
El van nézve.
Ugye azt kell látni, hogy természetesen egy kutatóbiológus, egy fizikus hihetetlen komoly társadalmi haszonnal dolgozik. De azt is kell látni, hogy megváltozott a világ, tehát miközben azoknak a feladatoknak a száma nem csökkent, a 21. században előkerült egy csomó új, olyan komplex probléma, amit nem lehet úgy megoldani, hogy egymás mellé, egy asztal köré leültetek egy legkiválóbb fizikust, egy legkiválóbb kémikust, egy legkiválóbb biológust, meg egy legkiválóbb földtudós geológust vagy geofizikust, mert ugyan potenciálisan a tudás bennük van, de nincs meg a kommunikáció, nincs meg a közös nyelvük. Ha megengedi, akkor ennek kapcsán egy majdnem 80 éves, vagy többi 80 éves gondolatot idéznék, most itt elő is horgáztam Németh László pedagógiai írásaiból, ő a 40-es években tanított, mindenfélét tanított, és ő azt mondja, hogy a szakember az ismeretek remetéje. Kámzsával és szöges övvel űzi ki magából a szellem ördögét, hogy annál alázatosabban közelíthesse meg a tényeket. Ő nem egy közös műveltség nyelvén szól a tényekhez, hanem minden tényhez a maga külön nyelvén. A tudomány úttörői azok, akik ismeretek megközelítésére, kiaknázására új módszert, s csak abban a szakban beváló madárnyelvet teremtenek. Az, amit mi tudománynak nevezünk, velük kezdődik. Ők hasítják ki a szellem közös határaiból, és ők kerítik el. A tudomány most már tabu, aki nem szakember, az megvetendő dilettáns. Hérodotosznak gyermekmesét kell írni, és volt elmehet újságírónak. Na, nem olvasom tovább, folytatja ezt még Németh László 80 évvel ezelőtt. Tehát ő már akkor arra utal, hogy egy egységes, szinoptikus látásmód az nagyon sok mindent megolta. Nem a másik helyett, a másik mellett.
Mi az, amit egy zészakos tanár jobban tud tanítani, mint egy fizika, biológia vagy kémia szakos tanár?
Hát én azt gondolom, hogy a természetet jobban érti. Egyáltalán érti a természetet egyben. Tehát ugye azt kell látni, hogy és most talán furcsa lesz, amit mondok, és nem, nyilván, nem kell félreérteni, de önmagában a fizika, a kémia, a biológia, vagy a földtudomány, ezek modellolvasatok. Van egy egységes természet, és ennek vannak modellolvasatai, amik elindultak mondjuk 150 évvel ezelőtt erősebben differen, tehát valamikor 19. században kezdtek el ezek mélyen elválni egymástól, vagy távol kerülni egymástól, miközben a természet továbbra is egységes maradt. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki mondjuk fizikatanárként mondjuk egy matfizesként végez, és semmit nem tanul a biológiáról, semmit nem tanul a kémiáról, mert ténylegesen nem tanul ebben a felállásban. Annyit tud, amennyit az érettséginél tud. Persze, ha az éjszakosok tanították volna, akkor az érettségin már lenne egy átlátása, de most még ez nincsen. Akkor egész egyszerűen kihagyja, egy modellolvasatot mutat, de a természet egységét nem tudja megmutatni, a természet szépségét nehezen tudja megmutatni, megszerettetni a diákokkal.
Tehát az éjszaknak az is a következménye lehet, szerencsés esetben, hogy a tudományos szemléletet megváltoztatja, de ön szerint képes lehet a tudományos szemlélet megváltoztatására egy általános iskolai kísérlet?
Én nem mondanám azt, hogy a tudományos szemléletet meg kell változtatni. Tehát ez szerintem ez egy nagyon távoli dolog esetlegesen. Én azt gondolom, hogy azt kéne elérni, hogy a természetről és a természetre épülő, hogy az ember hatására ráépülő környezetünkről legyen egy amennyire lehet komplex képe a széles társadalomnak. Ez egy alap. És erre az alapra kell aztán fölépíteni mindent, erre kell fölépíteni a gimnáziumi disziplináris, már absztrakt matematikát használó fizikát, kémiát, biológiát és így tovább azoknak, akik ebbe az irányba mennek. Csak megjegyzem, hogyha azt gondolom, hogyha jól működik az éjszak gondolata, akkor 8. végére a mostaninál sokkal többen fognak érdeklődni ezen területek iránt, és sokkal többen fogják választani ezeket a területeket. Tehát még egy picit visszatérnék arra, amit az elején mondtam. Tehát az jelenleg egy tény, 8. végére elérünk oda, hogy megutáltatjuk a kémiát és a fizikát. Tehát itt nem arról van szó, hogy mennyit nyertünk, itt arról van szó, hogy mennyire mínuszba vagyunk. Tehát nekem egyetemi oktatóként elég sok sok szakon tanítottam elsőben, most már lassan kifelé megyek a dologból. Tehát nekem például én ásványtan tanítok elsőben, az valamilyen mondom szilárd testkémia, ha úgy tetszik. Tehát vannak vegyelek vannak benne, képletek vannak benne. A fél év első fele az azzal telt, hogy nulláról, vagy mínuszból nullára felhozzam a diákokat, akik abban a pillanatban valami kémiát fölírtam, akkor lezártak, mert összeszorult a gyomruk. Tehát ebből a helyzetből kell kiindulnunk. Tehát nem a nagy tudományt akarjuk megreformálni, semmi ilyen célunk, tehát ez itt szereptévesztés lenne. Azt szeretnénk elérni, hogy a társadalom széles rétegei, és most nyilván nem a gyakorló gimnáziumokról beszélek, 8-osztályos gimnáziumokról, stb., hanem az átlagos oktatáson beszélek, hogy ott sokkal jobb kihozatalunk legyen. Nem indokolt az, hogy a fizika szép, a kémia szép, a természet szép. Miért nem lehet ezt úgy csinálni, hogy az általános iskola végére ezt mindenki lássa, vagy sokan lássa, sokkal többen lássák a mainál.
Magyarországon hány iskolában vezették be az éjszakokat?
Hát ugye nem, tessék vigyázni, mert ugye ez itt egy szereptéve, vagy egy ilyen fogalmi tévedés. Az éjszakot soha nem fogják bevezetni egy iskolában, hiszen az éjszak az egy tanárszak. Itt arról beszélünk, és ez nagyon fontos megint gondolatilag, hogy én nem azt mondom, ugye, hogy néz ki most a 5-es, 8-os természettudomány oktatás, 5-. 6-ban sok évvel ezelőtt összevonták, ott egy egységes tárgyon, korábban természetismeretnek hívták, most 2022 óta természettudománynak hívják. Ezt a tárgyat valaki tanítja, alkalmasint olyan, aki mondjuk földrajztanárként, vagy kémia, vagy biológia tanárként végzett, de ő tanítja az összes területet is, anélkül, hogy ebben segítséget adtunk volna neki. És ott van a 7-8, ahol az iskolák zömében még mindig, és lehet, hogy még sokáig disziplinárisan lesznek külön-külön ezek a tárgyak, és vannak olyan iskolák, ahol tartalmi okokból integrált 7-8-os természettudományt csináltak, és persze vannak olyan iskolák, ahol valamilyen módon kényszerből egyszerűen a tanárhiány, vagy a tanár ellátottsági probléma miatt csináltak ilyeneket. De mi ezzel nem foglalkozunk. Én nem tudom megmondani, hogy integráltan vagy disziplinárisan kell 7-ben vagy 8-ban tanítani. Hitem szerint mind a két módon lehet jól. Ha a tanár fejében rend van, ha a tanár fejében van egy integrált természetkép. Tehát amiről én beszélek, vagy amiről mi beszélünk, bocsánat, itt a túlsok az egyes szám első személy, hiszen nagyon sokan vagyunk, tehát több tízen vagyunk ebben a projektben, akik intenzíven részt veszünk az ország minden egyetemén. Tehát mi arról beszélünk, hogy a tanár fejében legyen egy integrált gondolkodás, a tanár fejében legyen egy integrált szemlélet, és ha ez megvan, akkor ő akár disziplinárisan, akár integráltan fogja tudni tanítani ezeket a tárgyakat szerethető módon.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Weisburg Tamás mineralógus alapító szakfelelős volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Utópia. Egy nemzetközi kutatócsoport részeként az ELTE kutatói új állatmodellt vezettek be egy ritka örökletes ráktípus megismeréséhez. Az új modell felhasználásával a kutatók elő tudták állítani a betegséget okozó Williamson mutációt egy apró, mindössze 1 mm hosszúságú féregben. Itt van velünk a kutatás vezetője, Vellainé Takács Krisztina, az ELTE embertani tanszékének a vezetője, egyetemi docens. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
A rákbetegség neve feokromoszitoma paraganglioma tumor. Milyen rákbetegségről van szó?
Egy ritka neuroendokrin daganatról van szó. A feokromoszitomák a mellékvese velőállományából kiinduló daganatok, a paragangliomák pedig a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer dúcainak a daganatai. Ez a két daganat típus annyiban hasonló, hogy a szövettani képük, szövettani megjelenésük az nagyon hasonló, illetve a háttérben álló géneknek a mutációi is hasonlók, amelyek az egyik vagy a másik típust okozzák.
Azt eltetszik tudni mondani, hogy ezek a rák megjelenések a szervezetben több helyen jelenik meg egyszerre, ugye?
Igen, tehát ugye az egyik...
Hogy ezek milyen panaszt okoznak, és milyen a végkimenetele?
Igen, tehát ahogy mondtam, ugye az egyik típus a feokromoszitoma a mellékvese velőállományából kiinduló daganat, a másik pedig paraszimpatikus szimpatikus idegrendszeri dúcokban, tehát több helyen alakulhat ki a szervezetben valóban. Ezek úgynevezett katekolamin termelő tumorok, amelyek adrenalint, noradrenalint termelnek, és igazából a tüneteik magas vérnyomás, heves szívdobogás, olyan tünetek, amelyeket más betegségek is okozhatnak, tehát nem túl specifikus tünetek. Éppen ezért nehéz ezeknek a daganatoknak a diagnosztizálása. Persze, ha egy család esetében már tudják, hogy erről van szó, akkor a genetikai tanácsadással és természetesen az orvosi kezeléssel, szűrésekkel ugye követik a család következő generációit, de hát ehhez ugye fel kell ismerni. A probléma az, hogy műtéti úton is nehéz őket eltávolítani, nagyon sokszor az anatómiai elhelyezkedés miatt, illetve az is előfordul, hogy egy rutinszerű érzéstelenítés is végzetes lehet ezeknél a ritka daganatos betegségben szenvedőknél a műtéti eljárások során.
Tehát, hogyha egy másik betegség miatt kell altatni az illetőt, akinek ilyen betegsége van, feokromoszitoma paragangliomája van, akkor meghalhat?
Így van.
Miért halhat meg? Tehát, hogy milyen bajt okoz egy altatás egy ilyen betegségben szenvedőnél?
Hú, hát ez nehéz kérdés.
Nem orvos,
nem,
igen.
Nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy tényleg itt ugye a tahikardia és a magas vérnyomás az külön problémákat okoz az altatásnál. Illetve nagyon sokszor mondom, az anatómiai elhelyezkedés is olyan, hogy egy egész egyszerűen nem tudják a daganatot eltávolítani.
És ez kizárólag öröklés útján terjed?
Nem csak, de nagy részük örökletes ezeknek a daganatoknak. Igen, lehet spontán mutáció által kialakított daganat is, de sajnos nagy mértékben örökletesek.
Többször is mondta abban a bizonyos YouTube előadásában, amit megnéztem erről a kutatásról, amit egyébként az tanszékén tartott szakembereknek. Többször is mondta az előadásában, hogy egy olyan család is finanszírozza a kutatását, akik érintettek ebben a betegségben. Ez igen. Hogyan történt? Tehát hogyan keresték meg önt? Hogyan tudták azt, hogy erre van lehetőség, hogy egy kutatást finanszírozzanak?
Nekem van egy nagyon kedves kollégám, akit úgy hívnak, hogy dr. Anil Mehta, ő egy indiai származású, de Skóciában élő és dolgozó kutató és orvos, és vele nagyon régóta dolgozunk, 13 éve dolgozunk már együtt, különböző rákkal kapcsolatos géneknek a biológiai funkciójának a megértésén, jobb megértésén, és Anilnak a szomszédja igazából az úriember, aki a kutatást most finanszírozza, mert az ő családjában történt ez a tragédia sorozat, most már azt kell, hogy mondjam.
És megvizsgálták az egész családot, és mindenkinél van ez a hibás gén?
Nem mindenkinél, tehát egy kópiában is sajnos ez a hibás gén dominánsan öröklődik, úgyhogy egy kópiában is már problémát okozhat, de a Disease Models and Mechanisms című folyóiratban, szakfolyóiratban megjelent cikkünkben egyébként van is egy családfa, amely a család minden tagjának hozzájárulásával mutatja, hogy kik azok, akik terheltek, kik azok, akik hordozzák a mutációt, és kik azok, akik nem. Úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen ez az együttműködés, és hadd mondjam ezt el, hogy az előbb is kiderült ugye, hogy én nem vagyok orvos, és tényleg az orvosi vonatkozásait a kérdésnek sokkal kevésbé ismerem, éppen ezért a Semmelweis Egyetemen több munkacsoporttal is dolgozunk együtt, szorosan kollaborálunk együtt, például egy olyan csoporttal is, akikhez a magyar betegeknek az adatai befutnak.
Hány ember érintett ebben a betegségben Magyarországon, illetve világszerte? Tehát ez mennyire ritka ráktípus?
Ez egy ritka ráktípus. Én a világszerte közölt adatokat tudom inkább jobban elmondani. Itt azt mondják, hogy világszerte évente körülbelül 2-8 millió embert érint ez a betegség. Tehát ez nem sok, ugye a világ népességéhez képest. Viszont azt is mondják nagyon sokszor az orvos kollégák, hogy általában ez a szám, ez magasabb lehet a 2-8 milliónál, mert jó páran lehetnek azok, akik a tünetek nem specifikus volt, amiatt esetleg nem kerülnek diagnosztizálásra.
Tehát a magas vérnyomással jár együtt, és még milyen panaszokat hordozhat ez a rákbetegség? Tehát mivel megy az ember az orvoshoz, ha esetleg ilyen betegsége van? Tehát magas vérnyomás...
Igen, izzadás, ugye ez a tahikardia, amiről beszélünk.
Tehát ritmuszavar.
Ritmuszavar, így van. Tehát tényleg olyan tünetek, amelyeket több más betegség is okozhat.
És ez egészen extrémmé válhat akkor, amikor mondjuk már eléggé súlyos állapotban van az illető? Mármint a tahikardia, meg a magas vérnyomás, meg ilyesmi?
Amennyire én tudom, ahogy ugye a beteg kora is növekszik, tehát idősödik, lehet olyan állapot, amikor viszont már metasztázisok, tehát áttétek is képződnek, és akkor lesz ugye sokkal rosszabbul, és ez elég hirtelen történik, és akkor lesznek még más tünetei is. Viszont akkor már késő, tehát itt a gond, hogy akkor ugye nincs már nagyon kezelési lehetőség, mert nagyon korlátozott.
Ha valakinél diagnosztizálják ezt a betegséget Magyarországon, akkor milyen terápiára küldik? Mit próbálnak vele csinálni?
Na, itt mondom azt, hogy akkor mondom azt a munkacsoportot, azt az orvos kollégám által vezetett munkacsoportot, dr. Pató Csatilának a munkacsoportját, akiket meg tudnak erről részletesen kérdezni. Egyébként a SOTÉ-ről, tehát a Semmelweis Egyetemről vele dolgozunk szoros kollaborációban, Sebestyén Anna csoportjával, illetve Tretter László csoportjával. Utóbbi két csoport azért elsősorban a biokémiai mérések miatt fontos, az első csoport viszont valóban egy orvos munkacsoport.
Tehát elvileg semmit sem tudnak jelenleg velük csinálni? Én akkor azt leszem ki ebből.
Nem mondom, hogy semmit, de korlátozottak a kezelési lehetőségek, és amit a doktor úr mondani szokott, az az, hogy amikor áttétképződés van, akkor hirtelen rosszabbodik a beteg állapota, és akkor nagyon nehéz már bármit is tenni.
Tehát van egy olyan rákbetegség, amellyel nem nagyon lehet semmit sem kezdeni.
Igen.
Esetleg a tüneteket lehet csökkenteni, de igazából áttörést nem lehet elérni. És akkor itt jönnek önök, a ELTE embertani tanszéke, amely megpróbál legalábbis kidolgozni valamilyen gyógymódot erre, ugye?
Így van, természetesen én mindig azt szoktam mondani, hogy én úgy képzelem a munkánkat, mint amikor van egy nagy lánc, na az lesz majd a kezelési lehetőség és tesztelési lehetőség, és abból mi egy láncszám vagyunk. Tehát mi próbálunk más munkacsoportokkal együttműködve ezen a féregmodellen is jobban megérteni azt tulajdonképpen, hogy mi történik akkor, amikor ez a bizonyos szukcinát dehidrogenáz gén, amelyben a Williamson családban a mutáció előfordul, meghibásodik és elromlik. Tehát ez az első dolog, amit mi hozzá tudunk tenni. A második dolog pedig az, hogyha gyártunk egy olyan modellt, amely ezt a mutációt hordozza, akkor ezen a modellen a gyógyszer targeteket esetleg lehet tesztelni.
Azt már mondtam, hogy egy család is beszállt ennek a kutatásnak a finanszírozásába. El lehet árulni azt, hogy nagyságrendileg mennyibe kerül egy ilyen dolog? Mármint egy ilyen kutatásnak a finanszírozása.
Én ezt azért nem tudom önnek megmondani, mert ők egy alapítványon keresztül dolgoznak, és nem csak minket támogatnak egyébként, hanem más brit munkacsoportokat is.
El lehet magyarázni a kutatás legfontosabb elemeit a laikusoknak?
Megpróbálom, ez a legnehezebb kérdés, és igazából ilyenkor próbáljuk megindokolni azt, hogy miért is érdemes ezt a kutatást egyáltalán folytatni, amit mi itt csinálunk. Tehát ez a mutáció, amit Williamson mutációnak neveznek, így a család neve után, a szukcinát dehidrogenáz génben történik. Ez a gén, ez egy nagyon fontos enzimet kódol, a szukcinát dehidrogenáznak az egyik alegységét, amely igazából a szervezet energiatermelésében játszik nagyon fontos szerepet. És ha ez a gén nem megfelelően működik, akkor az energiatermelés, az anyagcsere is módosul. És mi először ezt próbáltuk megérteni, hogy hogyan módosul az általunk előidézett mutációt, ugye megpróbáltuk ugyanezt a mutációt, ami a betegekben kialakult, tehát a betegekben jelen van, megpróbáltuk a féregben is előállítani. Sikerült is. Erre azért van lehetőségünk, ezt hadd mondjam el, mert egy nagyon erősen, úgy mondjuk konzervált génről van szó, tehát tulajdonképpen a féregben ez az enzim maga nagyon-nagyon hasonló felépítésű, és nagyon hasonlóan működik az emberhez.
Mit jelent az, hogy konzervált gén?
Ezt jelenti, hogy szinte aminosav sorrendre, tehát a fehérjék építőkövei ugye az aminosavak, és szinte az aminosavaknak a sorrendje is megegyezik a féreg megfelelő génjében és az ember megfelelő génjében. Nem egyezik teljesen meg, de nagyon-nagyon hasonló. Tehát az enzim ugyanazt a funkciót látja el. Ilyenkor van arra esélyünk, hogy egy ilyen nagyon egyszerű modellorganizmusban egyáltalán ezt a kérdést feltegyük, hogy hogyan tudunk vele segíteni ugye humán betegségek esetén. Tehát megpróbáltuk ugyanazt a mutációt előállítani, ez sikerült is, és itt tulajdonképpen...
Várjunk csak, hagyj kérdezzek ebbe is bele. Hogyan tudnak mutációt előállítani, előidézni?
Az idei kémiai Nobel-díjra biztosan emlékeznek, igaz?
Igen, készítettem is erről interjút.
A Jennifer Doudna és az Emmanuel Charpentier. Tehát ugye ők, ezek a kutatónők azért kaptak Nobel-díjat, mert a genom szerkesztésnek a módszerében értek el áttörést. Tudom, hogy nem csak ők, hanem itt is ugye sok kutató benne van ebben a folyamatban, de például ezzel a bizonyos CRISPR-Cas9 módszerrel, tehát a genom szerkesztésnek a módszerével el lehet azt érni, hogy egy adott aminosavban, nálunk is ez a helyzet, tehát a Williamson mutáció esetében is ez a helyzet, előállítsunk egy olyan fehérjét, amely egy adott aminosavban, egy kritikus aminosavban a betegben lévő hibát tulajdonképpen tükrözi, és különbözik a normális enzimtől. És sajnos ez az egy aminosavnyi csere, ez egy arginin-hisztidinre való csere, ez a teljes enzimnek a működését és a szerkezetét felborítja. Tulajdonképpen ezt vizsgáltuk, tehát azt látjuk, hogyha ez az aminosav csere megtörténik, az enzim bár ott van, de nem működik, és mi azt próbáljuk megérteni, hogy az állat anyagcseréjére vonatkozóan milyen következménye van ennek az enzimnek a hibájának. Tulajdonképpen egy olyan új anyagcsere mechanizmust vesz fel ez a mutáns állat, tehát egy olyan anyagcserét fog produkálni, amely a tumorsejtekre is egyébként jellemző, laktátot, tehát tejsavat fog termelni, és gyakorlatilag ebből állít elő majd energiát a szukcinát dehidrogenáz enzim működésképtelensége esetén.
Ez a cél, ugye? Ugye
ezt elérjük? Ez a tény, hogy ez történik, tehát ha a szukcinát dehidrogenáz enzim hibás, akkor egy másik anyagcsere útvonalat próbál a féreg véghez vinni.
De ez nem megoldás a rákbetegségre? Tehát ez nem egyfajta...
Ezt a rákos sejtek is végzik. Úgy is hívják, hogy Warburg effektus. Tehát amikor az anyagcseréjük eltolódik a laktát képződés felé, ez egy jellemző jelenség, és ezért örülünk mi annak, hogy ezt mi is elő tudtuk idézni a féregben, mert ez azt jelenti, hogy tényleg egy olyasmi működést látunk, mint ami a humán rákos sejtben történik.
Erről a Warburg effektusról mondanám még egy pár szót, hogy ez voltaképpen mi is, mert ugye egy Nobel-díjas tudós, akit Warburgnak hívtak, fedezte fel.
Így van, Otto Warburgról van szó, és igazából arról van szó, hogy évtizedekkel ezelőtt történt még Otto Warburgnak a felfedezése. Ő is látta azt, hogy a tumorsejtek sok esetben laktátot állítanak elő, és nem igazán értették akkoriban még, ma már talán többet tudunk róla, és többet értünk abból, hogy ezt a tumorsejtek miért csinálják, ugyanis a laktát előállítása gyakorlatilag kevesebb ATP-t, tehát ilyen energiatároló molekulát eredményez, mint hogyha a citromsav ciklust és a terminális oxidációt, oxidatív foszforilációt egy sejt teljesen végigviszi. Akkor tud belőle a mitokondriumaiban gyakorlatilag nagyon sok ATP-t, nagyon sok energiát előállítani.
Várjunk, lepróbálom fordítani, amit az előbb mondott egy perc alatt, hogy ez szőlőcukor, ugye? Egy szőlőcukrot állít elő a tumoros sejt, de
nem,
ugye...
Nem, laktát, ez tejsav.
A tejsav.
Tejsav.
Én keverem már ezeket, igen, elnézést. Igen. Tehát tejsavat állít elő ez a sejt, a tumoros sejt.
Így van.
De hogy nagyon nagy gondban van azzal, mert hogy a tejsavat nagyon nehezen tudja energiává alakítani.
Illetve van energia mellette, de kevesebb egész egyszerűen, mint hogyha a mitokondriális energia gyártás az megfelelően működne.
Mert ugye a mitokondrium az, amelyik az energiáért felelős a sejtekben.
Így van. Most ez igazából a tumor sejteknek egy ilyen adaptív működését mutatja. Ők nagyon sokféle körülményhez képesek alkalmazkodni. Például ahhoz is, hogyha a mitokondrium nem működik megfelelően, akkor ugye képesek egy másfajta anyagcserére áttérni, és ez a laktát termelés, és gyakorlatilag ez az, amit mi is modellezünk.
Igen, de azt mondja, hogy ez nem jó. Benne. Tehát nem elég jó a hatásfoka ennek, tehát a rákos sejtek akkor buták?
Nem, a rákos sejtek nem buták, a rákos sejtek ezen kívül még rengeteg más biológiai folyamatukat is képesek megváltoztatni, és az adott körülményekhez, mint például oxigénszint is képesek ugye adaptálódni. Úgyhogy egyáltalán nem buták, hanem ha el tudja képzelni például azt, hogy egy rákos sejt ugye rendkívül gyorsan növekszik, és rendkívül gyorsan sokasodik, úgy mondjuk proliferál, sajnos nagyon gyorsan nőnek és sokasodnak, akkor azoknak a tumor belsejében lévő sejteknek, amelyek gyorsan nőnek, de tulajdonképpen a vérerektől távolabb vannak, azoknak ugye kevesebb oxigén jut. És egész egyszerűen az anyagcseréjüket is képesek átalakítani oxigénhiányos állapotoknak megfelelő anyagcserére. Hát a laktát metabolizmus az valószínűleg, tehát a laktát mint energiatermelő folyamat kialakítása is ezzel függ össze. A másik dolog, ami történik ebben a mi mutáns férgünkben...
Egy pillanat, erre kérdeznék rá, erre a mutáns féregre. Általában ugye kisegereket használnak kísérleti állatként a kutatók, de az egér nem alkalmas ennek a ráktípusnak a modellálására. Egyébként miért nem alkalmas az egér erre?
Igen, ez itt egy kivételes helyzet, tehát nagyon sokszor, nagyon gyakran az egér, illetve a patkány a legjobb modellek, genetikai modellek, amelyek az adott mutációt, az embernek megfelelő mutációt, ugye, hogyha hordozzák, akkor tulajdonképpen meg tudjuk figyelni azokat a jelenségeket, amik az egérben történnek, és adaptálni tudjuk valamilyen szinten az emberre. Itt pesünk van igazából, tehát a kutatók ezt megpróbálták, persze szukcinát dehidrogenáz mutációt próbáltak az egerekben generálni, viszont ahogy az emberben ugye megbeszéltük még a beszélgetés elején, hogy milyen neuroendokrin tumorok fejlődnek akkor, hogyha ez a mutáció jelen van, az egérben nem ez a helyzet, nem fejleszt tumorokat, úgyhogy emiatt tudják nehezebben használni a kutatók. Egyébként tumoros sejtvonalakon nagyon sok hasonló vizsgálat folyik, tehát azért van a kutatók kezében modell, ez egy tumoros sejtvonal modell. Csak mi élő állatot szerettünk volna, és ha az egér nem megy, akkor gondoltuk, hogy próbáljuk meg.
És önök létrehoztak egy új állatot?
Mi létrehoztunk egész egyszerűen egy mutáns fonálférget, ami a Williamson mutáns.
De a világban ilyen nincsen, csak itt önöknél?
Egyelőre még nincsen, úgy tudjuk.
Aha, tehát egy teljesen Igen. eredeti új állatot teremtettek?
Ez egy célelegáns, tehát ne gondoljon arra, hogy mi egy másik fajt generáltunk, nem. Tehát egy nematódánk van, ami egyébként egy sérült állat, tehát tudjuk, hogy laktátot generál, tudjuk azt is, hogy ez egy steril állat, tudjuk azt is, hogy egy ivarszervi defektje van, de ez egy fonálféreg. Igen, csak nem egy egészséges fonálféreg. És próbáljuk ebben a beteg állatban keresni azokat a biológiai folyamatokat, megérteni azokat a biológiai folyamatokat, amik lejátszódnak, és megnézni azt, hogy mennyire hasonlóak a betegekben lezajló folyamatokhoz.
Például de hát azt írják abban a cikkben, amire célzott az előbb, nemzetközi világhírű folyóiratról van szó, hogy sikerült létrehozni a tumort ebben a fonálféregben.
Nem a tumort hoztuk létre, ez egy érdekes dolog, hanem azokat a hatásokat, amelyek létrejönnek akkor a tumoros sejtben, ugye, tehát a betegekben, az ő tumoros sejtjeikben, ha a szukcinát dehidrogenáz enzim nem működik. Tehát például a hipoxia megemelkedik, a laktát termelés felpörög, tehát a metabolizmus ugye átalakul laktát termelés.
Tehát ugyanaz a kór is mélye ennek, mint hogyha rákos lenne egy ember, és ugyanezt mondaná.
Igen, hasonló. Én azt nem mondom még, hogy ugyanaz, tehát nagyon sok
akkor hasonló.
Még, de hasonló. Bizonyos jegyekben már látjuk, hogy hasonló, ugye ezért is tudtuk publikálni. Tovább kell még mennünk, tovább kell még elemeznünk a férget, például a hipoxiának a mechanizmusát, a szukcinát felhalmozódás az hipoxiához vezet. Ezt nekünk még tovább kell vizsgálnunk, tovább többet kell tudnunk a modellünkről.
Tehát a férgeknek is van magas vérnyomásuk, ez azt jelenti?
Magas vérnyomásuk az nem lesz. Egyébként tumoros lehet a féreg, de csak egy szövet, a csíravonalnak a szövete lehet tumoros, tehát ott lehet ilyen kóros, tumoros proliferációt megfigyelni, mint a humán tumorok esetében. Többi szövetben nem. Magas vérnyomása az nem lesz, viszont például a hipoxia jelensége az itt is monitorozható. Tehát az bekövetkezhet és monitorozható. Ahogy mondtam, az egyszerű folyamatok, mint az anyagcsere, az is ugye monitorozható, vizsgálható, hogy ugyanolyan irányba tolódik el a mutáció esetén, mint az embernél.
Mit gondol, mennyi ideig fog tartani ez a kutatás, illetve milyen eredménnyel zárulhat?
Én azt remélem, hogy egy pár éven belül, tehát egy 2-3 éven belül fogjuk tudni azt, hogy mennyire hasonlítanak a Williamson mutáns féregben végbe menő folyamatok a tumoros sejtekben, tehát a feokromocitómás, illetve paragangliómás sejtekben végbe menő folyamatokhoz. Ha hasonlítanak, akkor ahogy egy sejtvonalon lehet ma is gyógyszerjelölteket tesztelni, akkor párhuzamosan lehet ezen a férgen is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Velainé Takács Krisztina, az ELTE embertani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense volt az Utópiában. Kezicsókolom, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.